Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Hogyan lehet a hátrányból előnyt kovácsolni a vidéki térségekben? Valóban elérhetők-e az Európai Uniós források a helyi közösségek számára, vagy inkább a bürokrácia útvesztőiben elakadnak? És mitől függ az, hogy a fiatalok elhagyják-e a vidéket, vagy éppen ott építenek jövőt? A mai napra készben ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának az alelnöke, a Hargita megyei vidékfejlesztési egyesület elnöke, aki nem csak helyi szinten, hanem brüsszeli tapasztalatokkal is rálát a vidékfejlesztés lehetőségeire és kihívásaira. Beszélgetésünkben szó lesz a székely termékek sikeréről, a fiatal gazdák esélyeiről, az uniós pénzek valódi működéséről, és arról is, hogy milyen irányba változik Európa vidékpolitikája. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok, Borbóly úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a nagyszerű lehetőséget, és én is köszöntök minden Marosvásári Rádió hallgatót.
Több vidékfejlesztési program is indult Hargita megyében az elmúlt időszakban. Lehet felállítani egyfajta rangsort, hogy melyek voltak a legsikeresebbek, vagy vannak mérhető eredmények?
Hát talán, amit a legtöbben ismernek, és nem csak Hargita megyében, nem Hargita megye specifikus, hanem hál' Istennek a három megye specifikuma, az a székely termék mozgalom, ahol ma már több mint 2000 különböző székely termék hódítja nem csak a térséget, hanem Romániát, Magyarországot és akár távolabbi országokat is. És azt gondolom, hogy ezt valamikor ezelőtt 10 éven nagyon jól ki lett találva, mert most a Régiók Bizottságának a tagjaként és a különböző EU-s pénzügyi keretdokumentumoknak a kitárgyaló csoportjának a tagjaként látom, hogy nagyjából Európa most ebbe az irányba tér rá, főleg a klímaváltozás elleni harc, illetve a digitalizáció és a leszakadtabb térségeknek a támogatása, stb., hogy pont-pont ez a dolog az, ami leginkább most, ha okosan mozgunk, akkor támogatás jelentős forrásokat tud kapni, és abból a lehetetlen helyzetből, hogy a termelőink versenyeznek a nagy Braila szigeti több száz vagy több ezer hektáros termelőkkel, ami igazságtalan, vagy a hegyvidéki állattartóink a sok ezres szarvasmarha farmokkal itt, ahol a medve hajtja reggeltől estig a tehenet, ez mostanig nagyon hátrányos volt, és most jön egy ilyen időszak, amikor ebből tudunk a hátrányba előnyt kovácsolni. De ugyancsak közismertebb programunk a kiskertész program, ahol most már lassan szinte 50%-kal megugrott a részvevőknek a száma, tehát 6127 fiatal, pontos számot mondjak, a múlt évi 4444-hez képest, tehát annyian fognak kertészkedni, vetőmegcsomagokat kapnak, és szakemberek segítségével, tanárokkal, osztályközösséggel, és nagyjából próbáljuk meg azt, hogy a fiataloknak az egészséges tápláléka, és egyáltalán, hogy hol termelődik meg az, amit megvásárolnak, annak az értéke jelenjen meg úgy, hogy a kiskertész programunk az megint egy közismertebb program, de ugyancsak közismert program és Hargita megyéből indulva teljesített ki, bízom benne, hogy az új magyar kormány is fogja ezt tovább támogatni, a székelyföldi lovas programot, hisz Hargita megyei lovas program volt ennek az alapja, és ma már több mint 1000 fiatal lovazik, sőt, körülbelül most már szinte, ez volt a cél valamikor az 1000, most felmentünk 2000 gyerekre. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ember a természet közeliség, a lónak a szeretete, a lóval való együtt gondolkodás, és mi nekünk magyar embereknek a lovazás az nem lehet távoli. Tehát lehet, hogy jönnek a belarusz traktorok, meg mindenféle egyéb kínai traktorok, vagy akár a régeni traktorok, ugye, mert az is van, szerencsére még az van, de a lovakra még van szükség, van lehetőség, és turizmus, sport, illetve hobbi, hagyományőrzés szempontjából nagyon fontosak tudnak lenni. De ugyancsak nagyon fontosnak tartom a vidékfejlesztés szempontjából, hogy amivel kezdtem az elején, hogy az Európai Unió most gondolkodás, mentalitás és hozzáállás, megoldás, váltás szintjén áll, hogy a lehetőleg a gazdákhoz közelebb, egyénileg jobban kiszolgálva, és a forrásokat sokkal jobban felhasználva az AI és a digitalizáció világában. Úgyhogy egyik nagy kihívásunk az lesz, amit kértem is, Hargita megye tanácselnökétől, Bíró Barna Botontól, hogy a vizsgáljuk felül a megyei tanács agrár stratégiáját, hisz ennek a végrehajtásáért felel a Vidékfejlesztési Egyesület, és fogalmazzuk meg azokat a programokat, amelyek sokat tudnak segíteni abban, hogy jobbak legyenek a forrásaink. Mert ha megnézzük, akkor sajnos nagyon sok Európai Uniós forrás elkerült a megyénket, és nem azért, mert nem volt elképzelés. Nem azért, mert itt rosszak a földek, rosszak az emberek, mindenki rossz, hanem azért, mert nem voltak a kiírások, illetve a kiírásokra nem tudtunk időben felkészülni. Úgyhogy ez egy másik nagy kihívás, amivel kell foglalkozzunk. Mindenféleképpen ez lesz az Európai Uniós forrásokra, mert már a következő időszakban az lesz, hogy nem csak az Európai Uniós pénzekről beszélgetünk, hanem ehhez hozzá kell igazítani a romániai kormányzati pénzeket is. Gondolom a kedves rádióhallgatók közül nagyon sokan hallottak a mérföldkövek szóról, Zsalvane, ezt ugye így hallhatjuk a román híradókban, és ez azt jelenti, hogy különböző mérföldköveket állapít meg az Unió, persze egyetértésben Romániával, és azokat kell teljesíteni. És akkor ahhoz nem csak az EU-s házifeladatot kell elvégezni, hanem a hozzátartozó többit. Ugye egy legismertebb ilyen mérföldkő volt például a speciális nyugdíjaknak az ügye.
Hangsúlyozta ön az Európai Uniós forrásoknak a fontosságát, hogy ezek nagy szerepet játszanak a vidékfejlesztésben. Fenntartató fejlesztések finanszírozása az hosszú távon is biztosított kell, hogy legyen. Kérdés számomra viszont az, hogy tudják-e biztosítani azt, hogy a források valóban a leginkább rászoruló vidéki közösségekhez jussanak el, tehát hogy azok kapják meg a forrásokat, akiknek a legnagyobb szükségük van ezekre.
Nekem most már van egy elég sok éves tapasztalatom, illetve most ebben az évben úgymond beengedtek a legtitkosabb laboratóriumokban is Brüsszelben, tehát most már nincs olyan, aminek apró-apró részleteiben ne tudtam volna bemászni, hogyha akartam, és tényleg a brüsszeli munka erről is szól, hogyha az ember akar ott dolgozni, akkor lehet. És ha akar elérni eredményt, akkor lehet. És azt is el tudom mondani, hogy első válaszként a kérdésére, hogy aki azt mondja, hogy minden év Brüsszel a hibás, az vagy lusta, vagy nem vette komolyan a lehetőséget, hogy utána járjon. Itt most mondom a politikus kollégákra, hisz Brüsszel úgy gondolkodik, Brüsszelben úgy gondolkodnak, hogy mi mondjuk meg, hogy nekünk mi kell. Csak általában Románia mindig abban a hibába esett bele, hogy nagyon el volt foglalva maga a Románia a köldök nézegetéssel, ugye most például a 2026-os aktuális helyzet, most mire van elfoglalva a Románia? Leváltsák, vagy nem, Bolozsán? Ettől kezdve a teljes kormányzati gépezet le van állva, nincsenek koalíciós egyeztetések, a minisztériumokban a bürokraták, akik várják, hogy 1 vagy 10 vagy 20 évvel mennek nyugdíjba, minél magasabb nyugdíjat kapjanak, és minél kevesebbet dolgozzanak addig. Tehát Románia magát predesztinálja arra, hogy nem végzi el a házi feladatot. És effektív, eddig is lehetőség lett volna arra, hogy a pénzek célba érjenek. Pont ma volt máskülönben egy brüsszeli egyeztetésem a bizottságnak a szociális gazdaság szakértői testületében kinevezést kaptam, és pont azt mondtam el, hogy például ott vannak ezek a 2-3 éves foglalkoztatás a fiataloknak, ugye sokan ebben részt vettek, megkapták a pénzt, megkapták a cégek a pénzt, EU-s pénzben volt támogatva a munkahely, és mi történt, mikor lejárt a 2 év, a fiatalok el lettek bocsájtva, a munkáját meg lettek szüntetve, tehát hogy effektív hatás nélkül eltűnik, és sőt, mi több elvesztett a fiatal 2 évet az életéből, mert az alatt keresett volna olyan munkahelyet, ahol nem csak a pénzt leszívják, és utána le is fut, fel is jut. És pont erről szól Brüsszel, hogy elvárja, hogy mi mondjuk meg. És én pont ezért javasoltam, másképpen pont a telefonhívás előtt néhány perccel beszélgettem szövetségi elnök úrral is, Kelemen Hunorral, és pénteken egyeztettem Táncsos Barna miniszterelnök helyettese, hogy mivel van ez a rengeteg lehetőség, amit látunk Brüsszelben. Itt van Hargita megye tanácsa, ahol nem idegen a projektekben való gondolkodás, a helyhez kötött jó megoldásoknak a megkeresése, akkor próbáljunk ebből kovácsolni előnyt. Úgyhogy ahogy én látom, hogy válaszoljak a kérdésre, hogyha például Hargita megyében, mert valószínű, hogy egy vidéki fiatalnak ugyanaz a problémája Hargita megyében is, mint Kovászna megyében, vagy Szilágy megyében, vagy Beszterce megyében, vagy Maros megyében. Tehát, hogy most kedves rádióhallgatók, azért ne haragudjanak meg, hogyha Hargita megyézek, de valahogy meg kell tudni fogni a bikának a szarvát. És hogyha Hargita megyében ágazati munkacsoportokkal kidolgozzuk azokat a jó megoldásokat, amivel a pénzeknek a fogadása nem egy így a levegőben kiszórjuk, és aztán lesz, ami lesz, hanem mérhető célok, valós igények, valós lehetőségekre szólnak, akkor a következő időszak nagy nyertesei lehetünk, mert én tudom vinni a régiók bizottságában, Bízom benne, hogy az Európai Parlamenti két képviselőnket is meg tudjuk mozdítani, és tudunk ebben, mert az igazság ebben a témában még nem nagyon volt konzultáció, beszélgetés. Jó lenne, hogyha a parlament szintjén is a sajátos helyi székelyföldi Hargita megyei csíkügyeket meg lehetne jeleníteni, mert lehet. Ha nálunk lehet a régiók bizottságában, akkor ott is lehet. És amit én láttam nagyítottságban, az RMDS kormányzati szerepvállalása. És akkor a dolog úgy áll össze, ugye az EU-s pénzeknél úgy van, hogy a Brüsszel elmondja a receptet, hogy minek kell megfelelni, és akkor azt mondja, te tagország, gyere javaslatokkal. Megadom ezeket a kereteket, ezekben a dolgokban kell beilleszkedni. Az én szerepem a régiók bizottságában és az Európa Parlamenti képviselőinek a szerepe az lenne, és az, hogy mi már megmondjuk Brüsszelben, hogy olyan kereteket szabjanak meg, amiben Románia nem tud kibújni. Most csak mondok egy házszámot, hogyha betesszük, hogy a fával való fűtés az egy prioritás kell legyen, hogy azt megsegíteni, és Brüsszel úgy várja Romániától az anyagot, akkor Románia nem mondhatja azt, hogy a fatüzelésű háztartások, amilyen van Hargita megyében, 70% az nem számít. Tehát azért mondom, hogy kintről tudunk mondani, vagy hogy legyen benne a nyelvi etnikai kisebbség, legyen benne a hegyvidék, legyenek benne azok a sajátos megoldások, hogy kisfalvas, kistelepülés szerkezet, az kapjon pluszpontokat a pályázat elbírálásnál, stb. Ezt tudja mondani Brüsszel. Erre jön Románia javaslatával, hogy hogyan képzeli el az adott programot, és hogy ott vannak a kormányzatisaink, és be tudjuk vinni, hogy már Románia is rezonáljon, hogy hogyan kéne a hegyvidéken a medvékkel dolgozni, hogyan kellene ezt, hogyan kell azt, akkor tud lenni egy win-win helyzet, vagyis mindenki győz helyzet, hogy Bukarest is inkább fog akarni olyan programokat, ami nekünk kedves, és Brüsszel is. Mert a probléma az, itt már többször elmondtam, hogy hordjuk a hegyre a pénzt, mert sajnos az abszorciója Romániának a pénzfelhasználása mind olyan, hogy Bukarest egyszer, Bukarest kétszer, Bukarest háromszor, esetleg negyedszer jöhet Kolozsvár vagy másik nagyváros, és hogyha el akarunk jutni Hargita megyéhez, akkor körülbelül a sorban az 50. prioritásnál találjuk meg, és ezen kell változtatni, és most lehet.
Gyakran éri ezeket a programokat kritika, túlzott adminisztráció, a bürokratikus akadályok miatt. Visszafogják ezek valóban a pályázási kedvet, vagy ez egy olyan mantra, ami időről időre előjön, de igazából szó sincs, a valóságban nem ez van.
Tehát a valóságban azért jelenik ez így meg, nem így van. Másképpen Brüsszelben nagyon sokat dolgoznak a bürokrácia csökkentésén, és a probléma nem Brüsszelben van. A probléma Bukarestben van. Tehát Brüsszel kér három dolgot. Most csak vegyük egyáltalán például az Erasmus pályázatokat. Ugyan, a kedves fiatal hallgatók valószínűleg sokan utaztak Erasmus pénzen, illetve ajánlom ki aztán a lehetőséget, hogy lehet jelentkezni 22-ig, még két nap van, aki most 18 éves, tehát 2007. június 30 és 2008. július 1 között született, egész Európában ingyenesen 30 napot vonatozni. Na, de visszatérve tehát, hogy effektív mi mindig még hozzáteszünk 6 szabályt, és ezt azért, mert Bukarestben a minisztérium, ahogy mondtam, ülnek az emberek, tisztelt a kivétel, és hát ő nyugodt akar lenni. Ő nem akarja se a DNA, se senki egyszer felelősségre vonja, és azt mondja Brüsszel, kérem ezt a három papírt. És úgy gondolja a bürokrata, hogy még mennie kér 10-et, mert akkor neki a nyugdíjas állása megvan, őt soha senki nem fogja számon kérni, és effektív eltorzul. Tehát Bukarest eltorzítja a bürokráciát, amit kér az Európai Unió. Azon kívül persze a másik nagy probléma, amivel szoktunk találkozni, az az, hogy nincs elképzelés. Tehát én pont ezt mondom Birovarra, mondtam elnök úrnak is, és próbálom mondani a megyei tanács testületének is, hogy ha nekünk nincsenek elképzeléseink, hanem megvárjuk majd azt, hogy majd 2028-29, nem tudom, január 30-án meghirdetnek egy pályázatot, és akkor szökünk neki pályázatot elkészíteni, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy sikeres pályázat legyen, nagyon nagy az esélye, hogy elköltsük a pénzt, és nem lesz haszna, vagy a másik nagy esélye annak van, hogy nem is tudjuk elkölteni a pénzt. Tehát, hogy effektíve projektekben kell gondolkozni, én másképpen pont ma is 2-kor fogok a csíki polgármesterekkel találkozni, már megcsináltuk Alcsik szinten azt a 60 projektet beazonosítottuk, amit az elkövetkező 10 évben az életminőség javításához fontos lesz, és azon kell dolgozni. Tehát ez a baj, hogy ez nem lózemplik, hogy belépek az ajtón, és megveszem. Tehát Európai Unióban úgy haladnak a dolgok, hogy az emberek több éven keresztül rákészülnek, És nem az van, hogy hirtelen adhok módon majd vagy valaki ellopja a pénzt, vagy valaki eltünteti, vagy valaki hülyeséget csinál belőle, hanem figyelemben a véve különböző szempontok. És effektív ez a közös döntési rendszer, most másképpen ezt erőlteti az Unió. Kedves rádióhallgatók, nem hiszik el, hogy az Unió most pont azt akarja ebben a pillanatban, hogy ne Bukarest döntse el. Mert jól látja az Unió, hogy az ilyen bukaresti típusú döntések, hogy neked vacsárcsiba, csíkvacsárcsiba mire van szükséged, azok nullák. Annak nincs semmi hatékonyság, nincs tovább gyűrűző hatása. És várja Romániától a lentről felfelé építkező elképzeléseket. És azt mindenki el kell felejtse, hogy majd nekem kell egy utcácskára pénz, nekem kell egy épületre pénz, nekem kell... Nem. Olyan projekteket fog az elkövetkező időszakban az Unió támogatni, neked kell az utcácskára pénz. Miért kell a pénz? Azért, hogy legyen egy termelés a földeken. Jó. Azon az utcán, hogy lehet elérni a hegyben, és hogy lehet begyűjteni az erdélyi gyümölcsöt. Jó. Hogyan lehet akkor a mezőgazdasági térségbeli szakoktatást erősíteni? Akkor be kell hozni egy szakképző középiskolát. Sőt, tovább menne. Van a térségben egyetem, és akkor nem tudom, a mezőn termelt virágporból nem tudom milyen pirulákat innováció jegyében az egyetem kikutat, és utána van egy olyan vállalkozói réteg, aki ezt gyártás alá helyezi, és akkor az utcáskára lehet pályázni. Tehát ezt kell megértsék, hogy nagyon sok mindenben változik az Unió, és a mi irányunkban változik, az autonómia irányában változik. Csak nekem a nagy problémám az, hogy fel vagyunk-e készülve erre, és hogyha halogatjuk, és el vagyunk a napi tűzoltásokkal, hogy hát aztán majd meglátjuk, na, ez a patópár magatartás, azt gondolom, hogy ez a mi vesztünk ilyen szempontból, mert az Unió most mindent a fenekünk alá ad, csak mi kéne lépjünk.
Borbély Csaba Hargita megye tanácsának az alelnöke, a megye vidékfejlesztési egyesületének az elnöke a mai napra kész vendége, beszélgetésünket önök felvételről hallják. Említett ön itt korábban azt, hogy az egyik legsikeresebb vidékfejlesztési kezdeményezés a székely termékhez kötődik. Az elmúlt években nagy hangsúlyt kaptak a helyi termékek. Mennyire sikerült valódi piaci előnyt kovácsolni ebből a térség számára?
Egyértelmű, és az elmúlt években azért Brüsszelben én is dolgoztam, meg gondolom a kollégák is, hogy időközben született egy olyan irányelv, hogy a helyi termékeknek a polca. Ezt nem Bukarestben találták ki, hanem Brüsszelben volt megfogalmazva, és ezt hál' Istennek átvette Románia is, úgyhogy fog menni tovább, úgyhogy egyre inkább én azt látom, hogy a korlátok csak nálunk vannak. Hisz, hogyha szakmai szempontból a fejlődés a helyi termékek tekintetében egyre inkább tudatosan történne, és azok a szövetkezeti formák, azok a közös fellépési formák, azok a sőt, persze az engedélyezési formák is, mert az ilyen Mercosur-szerű, vagy ehhez hasonló kilátástalan, vagy bizonytalanság tényezők nem segítik a gazdáinknak azt, hogy rájönnek is a termelést teljes erőből vigyék, de egyértelmű az, hogy tehát a székelytermék mozgalmat úgy kell tekinteni, mint kicsiben egy kísérlet arra, hogy lehet. És akkor ementén kell tudjon kialakulni az a gondolkodásmód, hogy akár az élelmiszerlánc tekintetében tudunk-e növekedni, tudunk-e újabb fejlesztések, beruházásokkal nagyobb piaci szereplőkké válni, mert ahogy mondtam, az üzletek polcain kötelező kéne legyen, hogy megjelenjenek a helyi termékek. A nagy üzletláncok azt mondják, hát hol vannak a kis termelők, úgyhogy még ilyen szempontból pont ezért kéne elhozzuk azokat a forrásokat, amiről az előbb beszéltem, mert például Hargita megyében sajnos bárki bármit mond, de a fiatal gazdák, a fiatal termelőknek a támogatása országos szinten utolsó helyre került szinte, és ezt kimerem mondani, hogy miért. Azért, mert a Hargita megyei vidékfejlesztési kifizetési ügynökségnél az úgynevezett AFIR-nál olyan emberek írtak alá papírokat, akik inkább azt gondolták, hogy még kérnek 10 papírt, és a fiataloknak elment a kedve, nem adtak le pályázatokat, szemben például Szatmár, Kovászna, más megyékhez. Úgyhogy van egy csomó olyan gyerekbetegség, amiket ki kéne mondani. Azt kéne mondani azoknak, akik félnek és nem mernek aláírni, nem mernek dolgozni, hogy akkor át kéne adják a helyet másnak, és nagyon szépen ki tudna teljesedni a székely termék mozgalomra épült élelmiszeriparunk, de nem csak az élelmiszeripar, hanem a kézműves ipar, a kreatív ipar. Például ugye ebben vagyok én most jelentéstevő az Agora EU program, ahol a kreatív iparra lesz 3,5 milliárd euró, és pont arról szólna a dolog, hogy mit csinálunk a gyapjúval, mit csinálunk ezzel, mit csinálunk azzal, amazzal, hagyományainkat össze lehetne társítani a kultúránkkal, és abból elindítani nagyon sikeres kis manufaktúrákat. Tehát pénz és perspektíva van, csak nekünk politikusoknak az a felelősségünk, hogyha látjuk, hogy valamelyik hivatal fékez, blokkál, mindent elkövet, csak úgymond nekem vállaljon felelősséget, akkor ott azt fel kell szabadítani, hogy a politikai osztálynak óriási a felelőssége, hogy tudjunk tovább lépni, mert ez a, ahogy ugye szokták mondani, hogy a román az élőket a papírra, a holtakat a földre, ezt ameddig Románia nem lesz képes túlépni rajta, addig mindig sereghajtók leszünk, és addig mindig az ilyen kevésbé fejlettségben, mint Harghita megye, vagy a Kovászna, vagy többi 28 megye Romániában minimálbéres lesz a jövőkép.
A fogyasztók részéről a tapasztalható igazi keresletnövekedés a helyi termékek, legyen szó élelmiszerről, legyen szó más típusú termékekről, ezek iránt, vagy inkább csak egy ilyen kampányszerű érdeklődésről beszélhetünk, és ebből megélni nem lehet.
Nem, nagyon sokan megélnek, és egyre többen azt látom, hogy általában a klasszikus minta az a székely terméknél, hogy valaki a munkahelye mellett neki fog délutánonként, hétvégenként, aztán előbb-utóbb ott hagyja a munkahelyét, saját foglalkoztatása, ezután a családnak más tagja is, úgyhogy ilyen szempontból egy dinamikus növekedést látok, és persze nekünk az a szeretünk, az a feladatunk, akár a Vidékfejlesztési Egyesület, akár a megyei tanács, akár a polgármesterek, hogy biztosítsunk terepet, hozzuk el azokat a forrásokat, amire szükség van. Falugazdász hálózattal próbáljuk meg a tudást, mert azért a legtöbb székely termékes teljesen más profilról állt, tehát mit tudom, gyárba dolgozott és ruhát vart, és utána neki fogott sajtot készíteni. De pont ezeket az átállásokat, meg csomó mindenre van pénz, csomó mindenre van lehetőség. Én azt mondom, hogy csak rajtunk múlik, hogy mennyire leszünk sikeresek. Senki máson, csak rajtunk.
A vidéki térségnek az egyik legnagyobb problémája az elvándorlás, innen legalábbis ez látszik. Vannak olyan eszközök, amelyekkel ezt érdemben mérsékelni lehet, hogy a fiatalok azok ne elmenjenek a vidékről, hanem ott tudjanak kiteljesedni?
Egyik de nagyon komoly brüsszeli eredményemnek tartom, hogy az elvándorlás, és tehát a migráció mellett sikerült azt tegyük a belső migrációt, a belső elvándorlást, tehát az agyelszívást és a kézelszívást, máskülönben az első ilyen kézelszívásos dokumentumhoz, azt mi tettük le az alapokat, hogy ez legyen tárgyalva, és azóta sikerült odáig elérjünk, hogy most már a bizottság jelenti be, az Európai Bizottság a right to stay, tehát hogy jogod van maradni. Tehát effektív mi, legalábbis én a csapatom azon dolgoztam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan szabályzás, váltás történjen Brüsszelben, ahol a Nyugat-Európa ugye megkapja készen tőlünk a jó munkaerőt, felkészült munkaerőt, és ez ne legyen kényszer, ez csak egy lehetőség legyen. Úgyhogy én azt látom, hogy az itthonmaradást, hogyha képesek leszünk a szabályokat, nem bürokratikusan alkalmazni, hogyha képesek leszünk olyan lentről felfelé építkező javaslatokat elkészíteni, amivel munkát tud magának teremteni a fiatal. Nekem azt mondták Finnországban és Svédországban, amikor egy ilyen konferencián voltam, hogy el voltak hülledezve, hogy mondom, hogy teremtsünk munkahelyet a fiataloknak. És akkor ránéztek, te mit akarsz? Fiataloknak munkahelyet? Tehát te normális vagy? Azt mondták, hát az a fiatal, akinek megteremtik a munkahelyet, az mindig függő lesz. Tehát az mindig ki fogják használni szociálisan, társadalminak, politikailag, manipulálni fogják, stb. A cél az, hogy a fiatal magának tudja megteremteni a lehetőséget. És ehhez kell kapjon olyan készségeket, olyan lehetőségeket, olyan támogatásokat, hogyha elképzeli, hogy az eget meg akarja festeni pirosra, és erre létre akar hozni egy vállalkozást, akkor tudja létrehozni. És ez nincs elrugaszkodva a valóságtól. Mert tőlünk nyugatabbra ez már működik, hogy valós olyan támogatások, nem mind, ahogy mondtam az előbb is, hogy pályakezdési támogatás, havi nem tudom, 1000 lej, 2000 lej, fiktíven vagy nem fiktíven felveszik a fiatalt, letelik a 2 év és lépjél le, tehát hogy így biztos, hogy a fiatal el fog itthonról menni. És nekünk is munkadóknak, tehát én még megyei tanácselnök voltam, mindig az volt, hogy legalább a felel munkahelyeknek, amit kiírtunk a megyei tanácsnál, felel legyen kezdőállás. Tehát mi a társadalom adunk esélyt a fiataljainknak, hogy elkezdenek itthon pályára lépni. Tehát, és itt is óriási bajok vannak. Tehát, hogy nem a fiatalok a hibások, hogy el kell menjenek, hanem megint azt tudom mondani, hogy hibásak a politikai osztály, hogy nem ad lehetőséget, hibás a közigazgatási osztály, hogy nem olyan projekteket képzel el, nem olyan rendszereket fogalmaz meg, hogy azok tartós perspektívát tudjanak nyújtani, és ilyen szempontból kell változtatni. Ellenben azt is látom, hogy nagyon sokan haza akarnak jönni, ugye Európa változik, és főleg a biztonság egy olyan kérdés, ami mentén már nem annyira kecsegtető sok fiatalnak, főleg a lányoknak a külföldi munkavállalás, és pont ezért lenne nagyon fontos az, hogy azt a sok-sok-sok lehetőséget dolgozzunk már végre rajta, hogy itt nyissuk meg itthon, mert ebben a pillanatban azt látom, hogy megint a fiataloknak szánt lehetőségek, először Bukarestbe mennek, másodikszor Bukarestben, harmadikszor, negyedikszor esetleg Kolozsvárra, és mondom 40. helyen körülbelül Hargita megyére, és ezt meg kéne fordítani, mert pont az Európai Uniós pénzeknek a célja pont fordított, ahol túlfejlődés van, ott nem hordják a pénzt a hegyre, ott megadóztatják, ahol meg leszakadás van, azt próbálják felzárkóztatni, és Románia ezt csinálja rosszul a fiatalok szempontjából is.
Jól értem, hogy akkor ön azt állítja, hogy a fiatalokat igenis be lehet vonni a vidéki gazdaságnak a megújításába?
Egyértelműen, sőt, hát rengeteg támogatási forma van, átállás, átadás, ösztönzés, pályára lépés, egy sor-sor dolog van, csak hogyha itt valaki Csíkszeredában valamelyik hivatalban leírja, hogy miért nem lehet, akkor persze, hogy elmegy a fiatalnak a kedve. Tehát azért mondom, kettős szinten kell lépjünk. Egyrészt legyenek olyan projektötletek, javaslatok, rendszerek, amiben láthat a fiatal perspektívát. Másrészt pedig a különböző engedélyező, láttamozó, 50 papíros bürokráciát is át kell rajzolni, mert így nincs rendben, ahogy van ebben a formában.
Zárásként, elnök úr, beszéljünk a jövőről. Milyen új fejlesztési irányok? Lát ön a következő 5-10 évben mondjuk a vidéki térségek számára? Itt nagyon sokat beszélünk az öko- és gasztroturizmusról. Ez lehet a vidékfejlesztésnek a motorja, vagy csak egy szépen vagy jól csengő jelszó?
Ez csak egy kis része tud maradni. Egyre inkább ugye látjuk a turizmus szempontjából is, hogy az AI világa és a robotizáció, ugye takarító robotoktól kezdve minden, hogy valószínűleg nem munkahelyek számában a tulajdonosnak fog jelenteni és családjának lehetőséget, és ez egy sor irányban ez így lesz. Ellenben, ahogy mondtam, hogy rengeteg lehetőségünk van, hogy gondolkozzunk. Itt van mögöttünk ez a természet, ott vannak a gyógynövények, itt van az a kis falvas rendszerünk, itt van egy sor dolog, tehát most ugye egy mini üzemet lehet autópálya nélkül is a legelzártabb településen működtetni egy 5-6 fős kis műhelyet, amelyik nem tudom, csak most mondok egy Szent Tamási példát, a mesterségesen, tehát nem természetben, a mesterségesen természet havasi gyopárból nem tudom, mit fog csinálni, és az egész Európában EU-s pénzzel kivetítve egy nagyon komoly bevételt tud jelenteni annak a családnak. Tehát én ezt tudom mondani, hogy különböző ágazatokban megnyílt a lehetőség, hogy ahogy mondtam, hogyha összekapcsoljuk a dolgokat. Tehát ez a klaszteresedés, hogyha hallgatóknak mond valamit, hogy hasonló témakörben, tehát hasonló célirányban, de több témakörben dolgozók, hogyha összefognak, akkor nagyon sok munkahely tud létrejönni a fiatalok számára, mert ha csak az erdőt vesszük, ha csak vesszük a vizeinket, tehát nem csak a turizmus és a gasztronómia tud lenni egy lehetőség, hanem nagyon sok minden. Tehát ugye most el lehet hozni a Lufthansa-nak, a Német Repülőgép Társaságnak valamilyen szolgáltatását, és itt a legkisebb faluba, ha fel vagyunk készülve, meg lehet oldani. Csak ez a kérdés, hogy fel vagyunk-e készülve. Tudás az olyan, amit az iskolába kapnak a gyerekek, hogy tudják ezt hasznosítani. És hogyha nem olyan a tudás, akkor el tudjuk-e hozni azokat a programokat, amivel kapnak olyan tudást, hogy tudjanak vele élni. Tehát rajtunk múlik, nem máson.
A jövő biztató?
Nagyon biztató, mert ahogy mondtam az előbb, pont korábban Európai Unió azt csinálta, hogy megmondta, hogy mi kell Brüsszelből, és utána ennyi, no comment. De rájött, hogy Európa szerte nagyon sok helyen mély szegénység elkezdett uralkodni, és ez nagyon komoly társadalmi feszültséget jelent. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sokan elkezdnek vonulni a szélekre, és egy lehetőség van Európában, hogyha egyre több ember hasznosnak érzi magát. Nem csak a Brüsszelben dolgozók érzik hasznosnak magukat, nem csak a Bukarestben dolgozók érzik hasznosnak magukat, hanem a végeken. És nagyjából a gondolkodásmód most ez, hogy átcsoportosítja Európa a figyelmet a végekre, ott, ahol van erre fogadókészség.
Legyen ez a zárszónk Borbély Csabát, Hargita megye tanácsának az alelnökét, a megye vidékfejlesztési egyesületének az elnökét hallották a mai napra készben. Köszönöm a beszélgetést.
Én nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatókat.